József Egyiptom hercege. Ez a 12. tanulmánynak a címe, ami Mózes első könyvén vezet bennünket végig, és most elérkeztünk talán az egyik legszebb és legizgalmasabb történethez, József történetéhez, és köszöntjük szeretettel a kedves nézőket. És köszöntöm Kalocsai Tamást is, örülünk, hogy ezen a héten is te veled beszélgethetjük át ezt az izgalmas történetet.
Én is köszöntöm a kedves nézőket, köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek, Kriszta.
Tamás, ugye az elmúlt héten azt elmondtam rólad, hogy a Veszprémi körzetnek vagy a vezető lelkésze, a lelkészi, tehát a lelkészekkel kapcsolatos munkát is végzel, az egyháznál a lelkészi osztályvezetője is vagy, de a családodat is egy kicsit, ha bemutatnád nekünk.
22 éve élek házasságban, van Magdival, aki gimnáziumi tanár, magyart tanít. Kettő gyermekünk született, utca 22 éves, egyetemista, jövőre fog diplomázni. Sok örömünk van mind a két gyermekben, Bence pedig 13 éves, és néhány hete tudtuk meg, hogy abban az iskolában fog járni tanulni, ahol anyukája tanít. Abban a gimiben. Ez egy szép tapasztalat volt mindannyiunknak, neki is, nekünk is, és tényleg örömteli ez az időszak most nekünk nagyon.
Igen, és csak így a műsoron kívüli beszélgetésbe beszéltünk, említettük azt is, hogy József története nagyon érdekes abból a szempontból is, hogy a gyerekek hogy élik meg az iskolákban, különböző oktatási intézményekben, közösségekben az erőszakot, vagy hogyan viszonyulnak hozzá, és hogyan lehet őket segíteni, hogy egy erőszakos világban hogyan őrizzék meg egyrészt a jóságukat, de ugyanakkor hogyan tudják megvédeni magukat. Ez egy nagy dilemma, azt hiszem minden szülőnek, akár pedagógusnak és a lelkészeknek is.
Igen, hatalmas figyelmet kell fordítani a gyermekekre. Nemrégiben kutattam egy kicsit a témát, és számokra már nem emlékszem, de döbbenetes számokat olvastam, hogy hány gyermek lesz öngyilkos az iskolai abuzus miatt. És hát ez, tehát egyetlen egy gyerek élete is túl sok, ez elfogadhatatlan, és nekünk, keresztényeknek, gyülekezetbe járó embereknek, hívőknek legalábbis a gyülekezetben kell egy olyan helyet biztosítani a gyerekeink számára, ahol önmaguk lehetnek, ahol úgy fogadjuk el őket, ahogyan vannak, ahol szeretjük őket, és egy biztonságos gyógyító közösséget tudunk köréjük vonni, vagy szeretett közösséget tudunk nekik adni. És kiváló eszköz József története arra, hogy ez egyáltalán terítékre tudjon kerülni. Nagyon sokan nem is beszélnek ezekről a vegzálásokról, amik iskolában történnek velük, de hiszem azt, hogy a Bibliának az olvasása, vagy ennek a történetnek a tanulmányozása valódi segítséget tud nekik nyújtani a feldolgozásban.
Igen, különösen József történetéből azt is ki lehet emelni, hogy szörnyű dolgok történtek vele, de Isten végig ott volt, és aztán most azért szeretem én annyira ezt a 12. tanulmányt, József történetének a végét, ami gyakorlatilag a Mózes első könyve 41. fejezetétől a 45. fejezetig terjedő részről beszélünk most, hogy mert ebben a pozitív végkifejlet van, úgyhogy akkor, amikor valami sötét időszak van, vagy nehéz időszak van, vagy bántást tapasztalnak, hogy akkor gondoljanak arra, hogy lesz, vagy lehetséges megoldás, és nem a sötét, kilátástalan helyzet a vég, hanem pozitív végkifejlet lehetséges.
Annak ellenére a pozitív végkifejletre kell koncentrálni, én szerintem így a gyerekekkel kapcsolatos gondolatoknak az átadásában, erősítésében, hogy azért nem minden hívő embernek az élete folytatódik úgy, vagy végződik úgy, ahogy Józsefnek az élete. Tehát nem mindenkiből lesz egy országban miniszterelnök, és ilyen sikert érez ez a történet véget. De én azt hiszem, hogy igaza van a tanulmány szerzőjének, aki azt húzza alá, hogy tulajdonképpen nem Józsefnek a sikertörténetéről olvasunk itt ebben. Ahogy az elmúlt alkalommal beszélgettünk erről, hogy igazából itt Józsefnek a jelleméről olvasunk, az Isten gondviseléséről olvasunk, ahogy Isten meg akarja menteni mind Józsefet, mind az összes testvérét és a családját, és az egész környező nemzeteket is, és minden embert, akiket csak érintett ez a hét szűk esztendő borzalma, de ugyanakkor az egész megváltási tervet is látni kell benne, hogy Isten végeredményben sokkal magasabb és nagyobb jóhoz vezet el bennünket, minden embert, minden megváltottat, mint hogy valakiből mondjuk nagy magas pozíciójú földi ember legyen, hanem elvisz az ő országába, az örökké valóságot ajándékozna, a megváltást ajándékozza, és azt a teremtett állapotot, amire igazából Isten eredetileg is megteremtett mindannyiunkat. Tehát ezt mindenképpen látni kell minden ilyen abuzus helyzetben, mint amiket a mai életben olyan nagyon sajnos gazdagon lehet hallani.
József életében most elindulunk felfelé. Tehát eddig lejtmenet volt, mondhatjuk így az eseményeknek az egymás utánjában, most viszont egészen pozitív események következnek. Ezért szeretném elmondani, amit valószínűleg már nem lesz lehetőségem itt a történet folyamatában, hogy olyan örömmel tekintek, vagy hogy mondjam, inkább azt szeretném mondani ezzel, hogy olyan bizalmat és olyan bátorságot tud adni egy negatív helyzetben, negatív spirálban benne lenni, hogy elképzelem azt, hogy az ige mondja, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra ebben, minden benne van, és valahogy elképzelem az ellenséges hatalmat, aki akar valami rosszat tenni,
igen.
És hogy miért rosszul eshet neki az, hogy bármilyen rosszat akar tenni, abból Isten mindig jót. Tehát, hogyha ő igazán rosszat akar tenni velünk, akkor nem tud semmit sem tenni, mert Isten valahogy az előjelet mindig pozitívra változtatja, hogy ez mekkora dolog tényleg.
Igen.
Óriási.
Ez a Róma 8:28 az egyik kedvenc biblia szövegünk, és ez ugye nem a könnyű helyzetben, hanem a nehéz helyzetben érezhető ennek az értelme igazán. Tehát ott fejeztük be a múlt héten, hogy Józsefet ugye eladták Egyiptomba, és ott Potifár megvette. Potifár a testőrségnek a parancsnoka volt, és ott azt olvassuk refrénszerűen visszatér a 39. fejezettől kezdve, hogy az Úr Józseffel végig vele van, vagy végig vele volt, és az Úr szerencsésé tette. És Potifár is úgy teljesen megnyugodott, hogyha valamit Józsefre bíz, akkor az jól sikerül, felvirágzott, szerencsés volt egészen addig, amíg József bele nem került megint egy veszélyes helyzetbe Potifárné esetében, és ő úgy döntött, hogy veszni hagyja a pozícióját, de az Isten iránti hűségét azt nem engedi. És börtönbe került, még a lefelé menetnek a része, de ott is azt olvassuk, hogy az Úr vele volt, és szerencsés lett, és a börtönnek a vezetője is úgy érezte, hogy ha József csinál valamit, rajta kívül, tehát az ő tudtán kívül nem történhetett semmi. És hát ez, ebben is az látszik, hogy a negatív erő munkálkodott, viszont Isten vele volt, és Isten segített neki jól hozzáállni a helyzethez, és kihozni a maximumot mindenből. Tehát ezt azt hiszem, hogy ezt mi is tapasztalhatjuk a nehéz helyzetekben. Jól láttam, hogy akartál mondani? Nem, akkor Péter.
Viszont azt, amit szívesen megerősítenék ebben a történetben, hogy csodálatos az a jelenet, hogy József helyt áll, amikor ennek a hatalmas egyiptomi birodalomnak az élére kerül egy szempillantás alatt a legmélyebb pontról. Tehát rabszolgaként börtönbe kerül, ennél mélyebbre nem tud kerülni senki sem, de innen fölemelkedik, és az ország miniszterelnöke lesz. És a kérdés a fejemben az az, hogy hogy készült fel erre József? És talán egyetlen egy dolgot látok a magam részéről, amit valahogy mindig magam felé is, meg másoknak is igyekszek megfogalmazni, hogy tulajdonképpen azzal készítette Isten fel Józsefet erre a hatalmas, hirtelen nagy változásra és feladatkörre, hogy ha Potifár házában volt, akkor azt a feladatot, amit rábízott az úr, azt ő elvégezte. A börtönben ugyanúgy. Tehát tulajdonképpen nem az iskolától függ. Világos, hogy hatalmas segítség ma, ha van egy iskolája, végzettség az embernek, de fel lehet készülni valamilyen váratlan, nagy, hirtelen, magasabb beosztásra vagy feladatkörre, hogyha én az otthoni munkámat, a házi feladatomat, a kis apró dolgaimat tisztességgel, odafigyeléssel végzem, ezen keresztül az Úr föl tud készíteni.
Ellen White nagyon szépen ír erről. De összehasonlítja József és Dániel esetét, akik fiatalon kerültek el otthonról, és hogy mennyire fontos, hogy gyerekkorban megtanították őket az Isten tiszteletére, és hogy életének válságos idejében, amikor azt a rettenetes utazást megtette gyermekségének otthonától Egyiptomba, a reáváró rabszolgaságba, és utoljára tekintett azokra a dombokra, amelyek elrejtették szemei elől rokonságának sátrait, József megemlékezett atyáinak Istenéről, és lelkét megremegtette az elhatározás, hogy hű marad atyának Istenéhez, és mindig úgy fog cselekedni, mint aki a menny királyának alattvalója lett. Igen. Ez szerintem egy sarkalatos megfigyelése Ellen White-nak, és ez érződik a Potifár feleségével kapcsolatos esetben is, amikor azt mondja, hogy követhetném én ezt a vétket Isten ellen. Tehát, hogy mindig is Istenhez való hűségét, és ez egy döntés kérdése. Tehát én azt emelném ki ebből, hogy ez egy döntés kérdése volt. Nos, akkor visszatérünk ahhoz, hogy mi is volt az alapigénk, amire még nem tértünk rá. A 41. fejezet 41. versét láthatjuk a képernyőn. Azután ezt mondta a fáraó Józsefnek, imén téged egész Egyiptom fejedelmévé teszlek. Ugye utaltál már rá, Péter, hogy milyen magasra került.
Igen, igen. Ebben, amit én úgy emberileg nagyon-nagyon fontosnak tartok, hogy ugye ebben a mondatban, amit a fáraó mond Józsefnek, az fogalmazódik meg, hogy azt mondja a fáraó, hogy én teszlek téged, József, a birodalom fejedelmévé. Hogy ezt József ne érezze egy pillanatig se, hogy gyerekek, ez nekem köszönhető.
Én ilyen szuper vagyok.
Én ilyen nagyszerű vagyok. Vagy most, ha Istenre petítem ki, és nem a fáraóra. Tulajdonképpen József látta, vagy akkor, vagy bármikor, kicsit is később, hogy tulajdonképpen az Úr állítja arra a helyre, és ő tette fejedelemmé Egyiptomban. Tehát, hogy amit ki akarok ebből hozni, az a szüntelen hatalmas kísértés az egóval kapcsolatban, én ezt meg tudom csinálni. Ami ennek a mai 21. századnak az egyik szíve, vagy központja, hogy nekem ez jár, nekem ehhez jogom van, én ezt megérdemlem, stb. És én körülöttem forog az egész világ. A családom, a munkám, a közösségem, mindenki én értem van, és én vagyok a leglényegesebb. József ettől abszolút mentes. Tehát még akkor is, amikor a hatalmas nagy próbába belekerül, és én ezt arra értem, amikor a testvérei állnak majd előtte, akkor sem magának tulajdonítja ezt az egész helyzetet, ami belül benne van, hanem Istennek tulajdonítja, és ő csak a szolga, aki ezt a feladatot Istennek végzi el, fáraónak végzi el, a testvéreiért végzi el, az apjáért teszi, stb. Stb.
Azért a fáraó megkínálta Józsefet, amikor azt mondja neki, hogy na, te vagy az, aki meg tudod fejteni az álmokat.
Igen, igen.
És több esetben egyébként visszajön Józsefnél, akár a börtönben is, a főpohárnak és a fősütőmesternél is, hogy de majd Isten megmondja, hogy igazából én szeretem Istent, és én, amit ő mond, én őt képviselem. Egyébként itt jelenik meg a Józsefnek a prófétai arca, ugye a pátriárka szerepe, hogy közvetít. Ugye a próféta nem az, aki jóslásokba bocsátkozik, hanem aki Isten itt és most megszólaló igéjét el tudja mondani. Igen. És ezt mondja a fáraónak is, hogy nem, majd Isten meg fogja mondani a választ rá, és hogy ez mekkora már, nem? Tehát, hogy olyan óriási dolog, hogy ott van a világ legnagyobb fejedelme előtt, és ellent mond neki, és elmondja, hogy mind a ketten Istennek a hatalma alatt vagyunk. Tehát gyakorlatilag ez azt jelentette, hogy a fáraónak is meg kell hajtani a fejét az Isten előtt. És tehát finoman elutasította ezt a fajta hízelgést, nem tudom, vagy dicséretet, kísértést, és hogyha már Ellen White-ot említetted, Kriszta, akkor Ellen White egy nagyon érdekes kijelentést tesz a dicsérettel kapcsolatban. És egyértelműen kifejezi azt, hogy amikor emberek dicséretére vágyunk egy valamilyen teljesítményünk kapcsán, és valljuk meg azt, hogy a visszajelzésekre szükségünk van. Hogyha az emberek lesznek a mérce arra, amit végzünk, az embereknek a dicsérete lesz a mindennapi kenyér, akkor nagyon-nagyon rossz úton járunk. Itt szeretném azért kihangsúlyozni azt, hogy nyilvánvalóan egy kiforrott érett személyiségről beszélünk, mert ugye a gyerekeknél pont ez az üzemanyag. És tehát az, hogy a szülő állandóan pozitív visszajelzéseket adjon neki, ezt nagyon szeretném kihangsúlyozni, nehogy tévedésbe esünk. Hanem kifejlett, kiforrott személyiségekről beszélünk, és azt azért mellékesen hozzátenném, lehetséges, hogy nem vagyok kiforrott személyiség akkor, amikor állandóan a visszajelzésekből táplálkozom, mások visszajelzéseiből táplálkozom, tehát, hogy ezzel van valami munkám. Ez egy kicsit más irány a történetben, de szerettem volna, hogyha ezt is azért kitérünk egy kicsit. Igen, a lájkok világa.
Igen, és egyébként ez egy nagyon izgalmas kérdés, és jó is lenne felé elmenni, hogy tulajdonképpen viszont, hogyha teljesen megvonjuk a pozitív kommenteket, akkor az meg sérüléseket okoz, és az meg megint torzulásokhoz vezet. Tehát azért ez nagyon, nagyon izgalmas kérdés ez, és nagyon érzékeny dolog, de nagyon könnyű beleesni abba a csapdába, hogy igen, én ennyi lájkot, és ennyi dicséretet tudhatok, és akkor ez szintén rossz irányba vezeti az embert. Még egy gondolatot akartam volna mondani itt az álmokkal kapcsolatban, hogy az elmúlt heti alkalommal is szó volt róla, hogy Isten olyan közvetlen módon, meghitt módon tartotta a kapcsolatot Mózes első könyve szereplőivel, és itt a József történetében az álmok voltak nagyon hangsúlyosak. És egy kicsit beszéljünk arról, hogy kettő álmot látott, amit saját maga a gyerekkorában látott, akkor a fősütőmester, főpohárnok, fáraó álma, hogy ez ennek mi a hangsúlya vagy szerepe a bibliai történetekben?
Én talán egyszerűen úgy fogalmaznám meg, hogy ha a prófétai kijelentésekben, vagy ilyen isteni kijelentésben kétszer valami megismétlődik, annak a biztonsága, hogy ez egészen biztos, hogy meg fog történni, eldöntetett, hogy így fogalmazzak. Tehát meg talán felénk is a megerősítés, hogy ez nem véletlen. Ez nem véletlen. Ez egész biztos, hogy olyan információ az az adott profétai kijelentés, hogy arra egészen biztosan építhetünk. Talán így akár a Dániel második fejezeti történetet is felhozhatnám, ahol a király Nabukodonozor látja ugyanazt, és a proféta Dániel egy másnap ugyanazt meglátja, amiben valahol az olvasók felénk az az üzenet, hogy ez egy elhatároztatott, ez egy biztos profétai kijelentés, ahol érdemes odafigyelni erre a fajta üzenetre.
És a fáraó két álmot lát, az egyikben hét kövér tehén, és aztán hét sovány tehén, hét telt gabonafej és hét sovány összeszáradt gabonafej jelenik meg, és akkor ebből hozta ki József azt a magyarázatot, illetve várta Istentől, hogy milyen magyarázatot kap. Erre, ha összefoglalnád.
Igen. Én mindig elcsodálkozom rajta, hogy csipőből mondta a választ. Legalábbis igen. A Szentírás. Igen. Szentírás így mondja, tehát benne vagyunk a dinamikájában az álom elmondásának és magyarázatának. És elmondja, hogy hét szűk esztendő, hét bő esztendő, ezt mindenki, még a Bibliát nem ismerő emberek is szokták használni, ezt a kifejezést, hogy szűk esztendő, bő esztendő. Tehát hét egymást követő nagyon gazdag termés, azt pedig követi utána egy olyan időszak, amikor valószínűleg nem volt a Nílusban víz, vagy nagyon kevés víz lehetett, és ennek köszönhetően éhínség volt Egyiptomban, de egyes feltételezések szerint különösen érintette ez az éhínség, vagy ez a szárazság Kánaánnak azt a területét, ahol egyébként Hebronban, ahol lakott József, és látjuk, hogy a testvérek később meg is érkeznek, amikor elfogytak a tartalékaik, élelmiszer tartalékaik. Igen,
nagyon tetszett nekem ez a gondolat a 41. fejezetben, hogy amikor József elmondja ezt a magyarázatot, akkor rögtön hozzáfűzte, hogy mit kell tenni. Hogy Isten biztosította a lehetőséget arra, hogy felkészüljenek a nehéz időre, tehát először adott nagyon gazdag termést, és akkor biztosítani kell, hogy a tárházakat építsenek, és raktározzák el a bő termésnek azt a részét, ami majd átsegíti az országot a nehéz helyzeten.
Ebben a jelenetben is lehet, meg amit említettél, Tamás, hogy úgymond csípőből mondja a választ, a Szentléleknek a vezetését lehet érezni. Tehát, hogy amikor meghallja József a fáraónak az álmát, abban a pillanatban a Szentlélek ihleti és érinti a gondolatait, és elmondja, hogy mit jelent, és ugyanúgy a Szentlélek segítségével József rögtön valami rendkívül egyszerű, és nagyon-nagyon-nagyon gyakorlati választ tud adni. És igazából, ahogy a tanulmányunk is megfogalmazza, nem a hívőisége és az Isten közbenyúlása az, ami megragadja a fáraót, mert ő egy úgymond bibliai szempontból pogány ember volt, hanem arról van szó, hogy gazdaságilag rögtön átlátja, hogy hát ha most jön hét bő esztendő, és hét szűk esztendő, és itt van ez a magyarázat is rögtön, hogy hát akkor itt építessünk, és legyenek olyan tárházak, ahol megőrizzük azt, ami megőrizhető a hét szűk időre, esztendőre, hát akkor ez magunknak hatalmas biztonságot jelent emberileg, és még nem is biztos, hogy fáraó vagy József még arra gondolhatott, hogy na de hát az összes környező népekből jönnek majd az emberek, és micsoda gazdagodási lehetőséget jelent ez Egyiptomnak, mint ahogy lehet hallani a történészektől, régészektől, hogy ebben az időben az északi Egyiptom és a déli egyiptomi királyság az lényegében egyesülni tudott, és az északi király, tehát a fáraó az, aki megerősítette a pozícióját, és hát fantasztikusan megalapozta a Egyiptomnak a mesés gazdagságát.
Igen, és Józsefről azt mondta a fáraó, hogy találhatnánk-e ehhez hasonló férfit, akiben Isten lelke van. És érdekes az, hogyha már Nabukodonozort említetted, Nabukodonozor eljutott a saját történései, illetve hát az Istennel szerzett tapasztalatai kapcsán oda, hogy elismerte Istennek a nagyságát, vagy istenségét. Itt a fáraónál nem látunk ilyet. Tehát inkább egy ilyen praktikus megfontolásból fogadta el azt, aki rabszolga volt, idegen volt, és még ráadásul a börtönből is hozták elő. Tehát hajlandó volt elfogadni, és azonnal kinevezni Egyiptom miniszterelnökévé. Tamás, aztán Péter.
Igen, az jutott eszembe, hogyan gondolkodtam erről a témáról, hogy egy profi válságmenedzsel is történt abban a pár percben. Kellett hozzá az, hogy amiről beszéltünk egyébként idáig, kellett hozzá az, hogy Istennel szoros kapcsolatban legyen József. Tehát a Szentlélek tudja őt inspirálni.
Hallgat rá.
Igen, de Isten nem úgy működik, hogy mi leülünk egy karosszékbe, vagy egy hintaszékbe, lógatjuk a lábunkat egy életen keresztül, és akkor hip-hop Isten valami nagy dolgot fog velünk elérni. József nagyon keményen tanult Potifár házában. Igen. Pont igen. Ezt tanulta. Pont ezt tanulta, hogy hogyan működik a rendszere Egyiptomnak, és voltak válaszai. Nagyon sok ember megtehette volna ugyanezt. Tehát ezért szeretném elmondani, hogy ahol vagyunk éppen, vagy amilyen élethelyzetben vagyunk, ez Isten tudtával van. Ő bele engedett minket ebbe az élethelyzetbe, és megadja hozzá a bölcsességet is, hogy mit kezdjünk ezzel az élethelyzettel, és valahogy úgy fogalmaznám meg, hogy hozzuk ki a maximumot belőle, amit csak lehet. Nem kesergés, nem a legyőzöttségnek az állapota, tehát Józsefnél nem ezt látom a Bibliában, hogy őt legyőz. Őt nem tudták legyőzni.
Igen.
Azért, mert tudta, hogy Isten sinem, hogy sinem van, Isten vezetés. Mindig egy ilyen kicsit ilyen várakozó álláspont, hogy na, mit akar Isten ebben a helyzetben.
Nagyon sok ilyen történetet lehet hallani, de most hirtelen a nagypapádnak a története jut eszembe, aki orosz hadifogságba került, és az ott töltött idő alatt megtanult oroszul, és ez később segítette a második világháború idején. És nagyon sok ilyet, hogy valaki börtönbe kerül, és megtanul héberül vagy görögül, és aztán később ezt milyen áldásokkal. Tehát és nagyon sok ilyet lehetne.
A négy éves fogságot négy éves intenzív nyelvtanulásnak lehet értékelni, vagy a későbbiekben. De amit a professzionális válságmenedzsmenttel kapcsolatban mondta, arra is érdemes figyelni, hogy József, mint próféta, ő amikor a fáraó előtt áll, akkor nem azt kezdi mondani, hogy most fáraó fogadd el a mi istenünket, vagy az én istenemet, mert ő az egyetlen és az egész napkultusz, stb. Nem akarja...
És én vagyok az ő profétája.
Én vagyok az, tehát nem akarja áttéríteni a fáraót az ő hitére. Hanem egyszerűen csak azt mondja, hogy az én Istenem mutatta meg neked, hogy mi fog történni, és mivel kétszer is megismételte, ezért ez mutatja, hogy ez egészen biztos, hogy bekövetkezik, ezért ez a tanácsom. Tehát egyszerűen azt a professzionális helyzetkezelést, válságkezelést lehet látni a Szentlélek indítására, ihletésére Józsefnél, hogy mindenkinek tudja, hogy mennyit, mit kell mondani. És ugyanakkor az egész következő 14 év és a plusz többi évek is azt fogják bizonyítani, hogy a fáraónak tényleg érdemes József istenére odafigyelni. Tehát nem a rá Istenhez kell igazából fordulni, vagy a krokodil Istenhez kell fordulni, ahogy emlékszem, voltunk egy krokodil templomban, a nílusi menetben, vagy egyszer a kiránduláson. A lényeg az, hogy nem egy ilyen bálvány Istenhez kell fordulni, hanem József Istenét kell megkérdezni, hogy mégis mi az, amit a menny tanácsol nekünk ebben az egész helyzetben.
Tehát akkor elteltek ezek az évek, megvolt a 7 gazdag esztendő, felépítették a tárházakat, és elkövetkezett a 7 szűk esztendő, amikor is még egy olyan dologra térjünk ki, hogy felvetette Tamás azt a gondolatot, hogy vajon miért nem látogatta meg József az apját, akkor miután már pozícióba került, miután nem volt különösebben nehéz számára szabadságot kérni, mert a börtönből nehéz lett volna elmenni, Potifár házából is talán, de úgy, mint Egyiptom második embere, nem lehetett túl nehéz.
Mondjuk az 5.
És
évben, igaz?
Mondtad, hogy foglalkoztál ezzel.
Igen. Hiányérzetem volt, akárhányszor olvastam ezt a történetet, hogyha én a helyében lettem volna, és annyira szeretem az édesapámat, aki az egyetlen támaszom volt egész életem, és hogy aggódhat értem, hogy hát az első dolgom lett volna kinevezésem után, hogy akkor gyerünk és látogassuk meg. Az egyik lehetséges válasz, hogy nem mehetett, mert hogy rabszolga státuszban volt bizonyos értelemben még mindig. Ezt én kevéssé tudom elhinni, nehezen tudom elképzelni, hogy ez akadályozta volna őt, de az egy dolog, hogy elment, vagy elmehetett volna, de hogyha nem is mehetett volna valamilyen oknál fogva el, az apukájához Hebronba, minden bizonnyal küldhetett volna
valakit,
vagy egy hírt, vagy küldöttet, vagy egy fél hadsereget, ajándékokat, hogy megnyugodjon az apukája. Nem tette meg. És én valahol olvastam erről, hogy, és nagyon tetszik nekem ez a gondolatmenet, ez a magyarázat, hogy valamit megtanult József ez alatt a 10-13 év alatt, amíg sínylődött rabszolgaként, tehát az sínylődött, ezt egy idézőjelbe, de hát a börtön az mindenképpen ide tartozhat. Azért az is, ott is megálltunk egyetlen egy pillanatra, hogy azért kimondani nagyon könnyű, hogy 3 év börtön, de azért eltölteni 3x365 napot.
Reménytelenül,
és nem tudom, hogy mi lesz. Szóval az nagyon jellemformáló. Ez volt az egyetem, ahogy C.B. Hines mondja. A magyarázat szerint József eldöntött valamit. Még egyszer nem akarja beárulni a testvéreit. Hanem rábízza Istenre a folyamatoknak az alakulását. Hogyha Isten azt akarja, nagyon hogy jó. Ő az legyen, aki az álomban volt, akkor el fognak jönni a testvérei, el fog jönni az apukája, meghajolnak előtte, stb. Ez nekem nagyon tetszik. Abból etikai oldalról is, hogy többet nem hajlandó ekkora hibát elkövetni. Tehát érett emberré vált egy-kettő. Azt tudja mondani, hogy bár az apukám, na lehet, hogy nem fogom találkozni soha többé, de nem akarom irányítani a folyamatokat, hanem ahogy Isten az ütemet adja számomra, szeretnék beleilleszkedni. És azt látjuk a történetnek a végén, hogy ennél zseniálisabban nem is lehetett volna megoldani, mert hogy, és nem akarok túlságosan előre szaladni, de a testvérei végül is bocsánatot kérnek tőle. Tehát adott nekik lehetőséget arra, hogy rendezzék az ellene elkövetett nagyon súlyos bűnt. És hogyha őszinték akarunk lenni, akkor minden egyes konfliktus feloldásához valami ilyesmire van szükség, hogy és beszéltünk előző alkalommal a bosszúról. A bosszú nem tud segíteni ezen.
Így van.
Hanem az segít, hogy én magam is feldolgozom, és annak a másiknak is lehetőséget adok arra, hogy bocsánatot kérjen tőlem. És mondhatjuk, hogy rendkívül kidolgozott volt a folyamata annak, hogy ebbe a helyzetbe hozza őket, vagy alkalmat adjon nekik arra, hogy ezt megtehessék, de ezért nem ítélhetjük őt el. Ellenben elmondhatjuk azt, hogy mennyire fontos volt számára, hogy béke költözön a családjukba.
És
számomra így záródik le egyébként ez a történet.
Ez nagyon.
Talán még egyetlen egy dolgot hadd mondjak, hogy én nem érzékelem valahogy ebből a kinevezésből, hogy azt mondta volna József, hogy na, megvan, elértem a célt. Hogy itt van, hogy én ezért jöttem, hogy na végre, hogy mindenki megértette, hogy én mire vagyok képes.
Igen.
Hanem, hogy azt mondta, igen, most ez megvan, most van itt egy feladat, egy munka, amit el kell végezni, és közben a háttérben igen. Isten cselekszik, és valami nagy dolgot akar az én kapcsolatrendszeremben helyreállítani. Ez nekem annyira szép.
Ugyanezt teljesen egyetértek ezzel, amit említettél, sőt, ehhez még hozzátenném, hogy amikor már a fáraó első embere, akkor Potifárt sem kapja elő.
Igen.
Az asszony sem kapja elő, hogy mit állítottál rólam, Potifár, te engem börtönbe tettél. Tehát nem használja a hatalmát arra, hogy Isten kezéből kivegye az ítéletet.
Abszolút.
Nagyon tetszik nekem a tanulmány 94. oldaláról az a mondat, ami a képernyőn is látható, hogy érdekes módon inkább a testvérek megtéréséről szól az események egész következő sora, amelyben pedig József sikerének kellene kibontakoznia. Mm-hmm. Tehát ez egy fantasztikus sikertörténet, ami itt megmutatkozik, hogy tényleg tehát bizonyos magasságból rettenetes mélységbe és onnan szédületes magasságba ívelt Józsefnek a pályája, de hogy ennek megvolt a, tehát eközben a jelleme az, hogy is mondjam, csak még egyre szilárdabb lett, és egyre jobb lett, és nem öncélú, tehát az egész nem öncélú, hanem minden Isten terve szerint alakult.
Én nagyon elgondolkoztatott ez a mondat, amikor ebben a tanulmányban ezt olvastam, és az fogott meg ebben, ahogy gondolkoztam rajta, hogy ez mutatja, hogy a Szentírást azt a Szentlélek ihleti. Jelen esetben Mózes az, aki leírja ezt a történetet, de akkor is a Szentlélek az, aki Mózest ihleti, mert ha ember írná, most emberi szempontból fogalmazná meg a szavakat, mondatokat, akkor ebből a történetből szerintem egy ember József sikerét hozza ki, hogy fantasztikus, és hova fölkerült, és micsoda dicsőség, de ebben a történetben tényleg az, amiért együtt izgulunk Józseffel, hogy tudja a testvéreit látni, hogy találkozik újból a testvéreivel, hogy látja-e, hogy megváltoztak.
Igen. Érdekes az, hogy a 42. fejezetben találkoznak már újból, hogy éhség lett Kánaán területén, és Jákob az, aki elküldi a fiait Egyiptomba, ami a környéknek az élés kamrája volt, és József azt írja a Biblia, hogy amint észrevette őket, azonnal megismerte. Gondoljátok ti is, hogy készülhetett eleve erre a találkozásra? Tehát, hogyha az álmait nézzük, ahogy minden bizonnyal összeadódott nála is a főpohárnok, fősütőrmester, majd a fáraó két álma, és a saját álmai. Tehát ő minden bizonnyal hitt abban, hogy újból fognak találkozni, mint ahogy te is utaltál rá, Tamás. És amikor megállnak a testvérei előtte, akkor tolmács útján beszél velük, és nagyon határozottan, inkább keményen beszélt velük, és meggyanúsítja őket, hogy kémek. és így akart kiszedni belőlük információt a családról, Péter?
Én azt hiszem, hogy tehát nekem azt jelenti ez az egész történet, azt mondja, mint hogyha itt a Szentlélek munkálkodott volna Józsefben, és hogy mondjam, előre felkészült, hogy mi is lesz majd, hogyha. És a Szentlélek szavára hallgatott volna József, hogy akár ezt a próbatételt is, hogy megvádolja őket. Persze alaptalan, hogy kémek vagytok. Hogy ezzel csak egy kicsikét, ahogy mondta, több információt kezdjen kivenni belőle, és kicsikét kihozza a nyugalmi helyzetükből a testvéreit, és a zavarodottságukban őszintében nyíltabban tudjanak megnyilatkozni. Tehát valahol úgy érzem, hogy mindenképpen a Szentlélek vezetésére figyel József ebben a szituációban is.
Én sem érzek benne leckésztetést. Talán egy felületes olvasó azt mondhatná, hogy na, akkor itt van egy kis fricska, akkor egy kis szurkálódás, feléjük egy kis bosszú mégis ott van, de inkább én is ezt látom benne, hogy helyzetbe hozza őket, hogy szembesülni tudjanak azzal a régi eseménnyel, ami ott volt bennük. Tehát ha volt hely, ahova nem akartak menni, akkor az Egyiptom, nem? Tehát ahova a tesójukat deportálták, vagy nem tudom, hogy hogyan mondjam, eladták rabszolgának. És azt azért mindannyian tudjuk, hogy a feldolgozatlan bűnök azok nagyon beteggé tudnak tenni minket. Igen. Tehát itt van egy lehetőség, hogy őket hogy hozzásegítse az, hogy feloldozást kapjanak, hogy felszabaduljanak ez a bűn alól, és akkor ugye első körben ugye próbál egy olyan szituációt teremteni közöttük, amiben lehetőség van arra, hogy egymást torkának essenek. Mert hogy vagy valószínűség szerint ők nem csak Józseffel voltak így, hanem egymással is, ahogy tudjuk, hogy Simeon milyen durva ember volt, nem is véletlen az, hogy ő kerül börtönbe, stb. És hogy nagyon érdekes, hogy azt látja József, hogy megváltoztak. Valami történt ezekkel az emberekkel.
Ezt akart
és talán. Aztán igen. Majd jön a következő fázis, csak nem akarom elvenni a kenyeredet.
Még csak azt akartam, hogy egy különleges varázsa van annak, amikor külföldi országban az ember az anyanyelvén beszél, és azt hiszi, hogy a környezete nem érti. És ugye akkor, amikor az emberek viselkednek, akkor tudnak úgy beszélni, hogy a pozitívnak hangzó válaszokat mondják, de József belengedte őket egy olyan szituációba, amikor ők úgy gondolták, hogy biztonságosan beszélgethetnek maguk között, és József így tudta lemérni nagyon jól a gondolataikat.
Én ahhoz tennék hozzá egy gondolatot, hogy itt József azért fölkészült ezekre a helyzetekre, és nem próbára tette őket, meg nem leckésztetni akarta. Egy olyan kis apró jelenetre hívnám fel a figyelmet, amikor a testvérek menet közben hazafelé az élelem zsákba belenéznek, hogy egyenek valamit, és akkor megtalálják a pénzt. És akkor, amikor visszaérnek Egyiptomba, akkor kérdezik ott az ottani szolgákat, hogy hát ti tettétek bele, hogy van. Erre a szolgák, mintha már kilettek volna oktatva, hát az istenek tették igen, vissza nektek.
Igen.
Tehát ez egy ilyen, igyekezdek egy misztikus választ adni, és József, mint hogyha József elmondta volna, hogyha ne talán megkérdezik, fiúk, hogy volt ez az egész, akkor mondjátok ezt a választ. És akkor ez egy kész, már nem is fognak többet kérdezni, de ezzel is akarta csak a zavarukat, a testvéreinek a zavarát negatívan, pozitívan, tehát hideg-meleg vízben volt részük, hogy most az istenek gondoskodtak rólunk, hogy visszakapjuk a pénzt, az apjuknak meg kétszer is, hogy magyarázzák a dolgokat. Tehát
még egy kicsit visszacsatolnék ahhoz, amit Tamás korábban mondtál, hogy a nehéz helyzetben, a válságban azonnal visszagondolta, a bűntudat zavarta őket annyi év elteltével is, és Ruben azt mondja, amit a képernyőn is mindjárt lehet látni, hogy bizony vétkeztünk testvérünk ellen, akinek láttuk lelki szorongását, amikor nekünk könyörgött, de nem hallgattuk rá. Ezért következett ránk ez a nyomorúság és a a vérét is keresik rajtunk.
Így,
tehát a bűntudatnak a hatása.
Lehet, hogy most mondták ki először, vagy most mondta ki lehet. Ruben először igen. ezt, hogy soha nem tudtak olyan mélyre jutni ebben a, igen. ebben a traumában, amit önmaguknak okoztak, hogy ebbe, ezzel szembenézzenek. Tehát ez is gyönyörű szerintem.
Mert ezt agyon akarták hallgatni.
Agyon, és valószínűleg agyon is hallgatták ez alatt a 15 év alatt.
Mm-hmm. Igen. És aztán végül is csak sikerült elérni, ugye először József azt mondta, hogy maradjanak mindannyian börtönben, amíg a legkisebb testvért el nem hozzák, el nem küldenek érte. Aztán úgy nyilatkozott, hogy én is félem az Istent, és ne éhezzen a családotok, akkor egy valaki maradjon itt, és mondtad, hogy Simeon volt az, aki ott maradt a börtönben, de azért 3 napot ők is ott eltöltöttek. És akkor végül nagyon nehéz folyamat lehetett, amíg Jákobot rábeszélték arra, és a körülmény is rákényszerítette arra, hogy mégiscsak elengedje a legkisebb gyermeket is Egyiptomba.
És úgy rendezi József, így emberi szempontból ezt az egész történetet, hogy a testvérei legyenek, akik az apjuknak elmondják végül is a helyzetet, a valóságot. Tehát, mert az utolsó alkalommal ő pontosan. Is visszamehetett volna pontosan. Néhány, mit tudom én, 150 egyiptomi katonával, és néhány szekér ilyen-olyan ajándékkal visszamehetett volna hatalmas pompával az apjához. De nem, megvárta, amíg az apja pedig milyen mélyen szeretett volna vele már találkozni, átölelni, látni, és megvárja, mert türelmes, mert az Úrra bízza igazából a helyzeteknek a megoldását, kezelését.
Óriási tanulság ez, nem? Igen. Tehát, hogy egy évtizedek óta fennálló viszályt a családban, mm-hmm. úgy lehet megoldani, hogy várunk arra, hogy amilyen ütemben Isten vezeti a családot, és hagyjuk, hogy emberek meg tudják vallani a vétkeiket. Ez akkora igen. tanulság szerintem minden egyes családnak. Nem kell kikényszeríteni, nem kell bigott hívőnek lenni, és nem tudom én, különböző viselkedési formákat megkövetelni, nem, tényleg őszintén szívből, és össze szeretném kapcsolni, ha megengeditek, Józsefnek a prófétai szolgálatát Jézus prófétai szolgálatában. Nem azért, mint hogyha József meg is közelítette volna Jézus Krisztust, de az, ahogyan József rábízta magát Istenre, abban mindenképpen példa számunkra. Hogy, és láthatjuk, egyéb jeleket láthatunk, ugye eladják 20 ezüstét, Jézust is eladták hasonló összegét. 30 évesen kezdi a szolgáltat, Jézus 30 évesen kezdi szintén a szolgáltat. Gyűlölték Jézust? Igen, gyűlölték Jézust, ugyanúgy, igen. ahogy Józsefet gyűlölték, miért? Igen. Az élet szentsége miatt. Ahogyan József ártatlanul szenved, ugyanúgy, vagy ahogyan Jézus ártatlanul szenvedett, ugyanúgy ártatlan volt József is mindazokban, amelyekben megvádolták őt. Nem megyünk bele, de ebből is nagyon sok igen, mindent igen. lehet tanulni, és nem áll bosszút önmagáért. Jézusnak egy szavába került volna is, az egész Jeruzsálem elbusztul, de nem, Józsefnek is csak egy szó kellett volna, nem, és senki nem maradt volna állva. És ami nekem rendkívül szimpatikus ebben az összehasonlításban az, hogy ahogyan Jézus sorsközösséget vállal Izraellel, ugyanúgy már, mint az akkori Izraellel, igen. ugyanúgy József is a testvéreivel sorsközösség. Nem mondja azt, hogy ti egyszerű pásztorok vagytok, szagotok van, másképp gondolkodtok, mint ahogy egy egyiptomi, gyertek be a palotámba, együnk együtt, és egyébként tiétek a kósenfölgye. Nem tagadja le a múltját, és hát én nem biztos, hogy képesedtem volna rá egyébként, mert azért, hogy is mondjam, egyébként is megvolt ez a nagy előítélet az egyiptomiak sokban erőtti szintén sokkal igen. többet tudtok mondani a pásztorok iránt, a beduinok iránt, lehet, hogy mai napig van valamilyen, ez szívesen beszélgetnék erről veletek. És valószínűleg nem jól mozogtak, mint elefánt a porcelánboltban, úgy mozoghattak ezek között a körökben, és József vállalja őket, igen. és sorsközösséget vállal velük, ez annyira szép elég megint.
És még annyit, hogy annak ellenére, hogy nem árt bosszút, vagy nem lehet érezni, hogy a negatív érzések erőt vettek volna rajta, de ez nem jelenti azt, hogy nem voltak érzései. Tehát itt a 42. fejezettől a 45. fejezetig háromszor olvassuk azt, hogy sírt. Ugye kétszer még titokban, meg egyszer bement a szobájába, meg elfordult, de aztán a 45. fejezetben úgy sírt olyan hangosan, hogy ugyan kiküldött minden egyiptomit a teremből, amikor felfedte végül magát a testvérei előtt, akik nem is akartak hinni, és újból el kellett mondani, de még a fáraó udvarában is meghallották. Tehát ez egy ilyen olyan a lelke mélyéből felfakadó, olyan hangos, erős érzelem kifejezés kellett, hogy legyen, amikor az érzelmei nem tudott uralkodni, de ezek az érzelmek nem bántó érzések voltak, hanem talán a gyógyulásnak az érzései voltak.
Nem tudom, hogy így képzelte József az álmának a beteljesülését, mert ugye ott térdeltek előtte a testvérei, hogy ő sírás közepette mondja el azt, hogy ő kicsoda. És még egy megfigyelésem van, amikor a fáraó azt mondja neki, hogy na, kinevezlek ennek a nagy embernek. Nem látjuk rajta, hogy nem tudom, egy eufóriában törkéről beszéltem már, viszont itt látjuk az igazi tiszta érzelmeket előjönni, hogy valahogy ennek az egész folyamatnak a csúcspontja érkezett el ebben a szituációban.
Egy rövid, de fontos szempontot még hadd emeljek ki ebből a gyönyörű történetből, hogy József története és ez az egész szituáció, amit most leírtunk több oldalról, mutatja nekem, hogy a Biblia azt egyértelműen igazolja, bizonyítja, hogy a szeretet az sokkal erősebb, hatalmasabb és örökkévalóbb, mint a gyűlölet. A gyűlölet, ami nagyon pitiáner, ami nagyon-nagyon szegényes, nagyon rövidlátó. Úgy tűnhet, hogy micsoda erő van benne a gyűlöletben, de a szeretet a sokkal ütőképesebb. És abban a pillanatban nem csak, hogy megadja a megfelelő választ egy adott szituációra, hanem meg is változtatja Józsefnek az ellenségeit.
Egyetlen egy szót, ha megengedtek még, hogy itt hangzik el az a nagy mondat, hogy nem ti küldtetek ide Egyiptomba engem. És összeköthetjük a két igen. pontját ennek az igen. évnek. Nem ti küldtetek el. Istennek ez volt a terve. Meg volt az útja. Nem volt könnyű ez az út, de így kellett lenni ennek, ahogy történt. Igen. És hogy kicsit rehabilitálja őket is, és elhelyezi az egész 15 évet, 17 évet, 15 évet elhelyezi ezen a számegyenesen, ami a családnak a története.
Ahhoz, hogy valami problémát, konfliktust rendezni lehessen, ahhoz szükség van a bocsánatkérésre. Optimális esetben. Ebben az esetben én úgy gondolom, hogy József számára elég tételt jelenthetett, vagy ezt a lelki feloldozást jelenthette az, hogy hallotta, amit a testvérei a hangosan kimondott lelkiismereti belső konfliktusaikat megfogalmazták, hogy mennyire bántotta őket, és láthatta azt, hogy Benyáminnal hogy viselkedtek. De ez is egy nagyon fontos rész volna, hogy direkt abban a tekintetben is próbára tette őket, hogy vajon Benyáminra is annyira féltékenyek-e, mint amennyire féltékenyek igen. voltak rá. Hogyne. És a próba erre is ment ki részben. És tehát az érzések nagyon fontos szerepet játszottak benne, és szerintem, ha még visszatérhetek egy kicsit a sírására, ebben a saját lelki gyógyulásának is a kifejeződése volt. Abszolút. Tehát nem a testvérei elleni harag vagy düh, hanem a belső fájdalom, hogy Isten segített neki ezt a belső fájdalmat meggyógyítani ezzel a találkozással. És hogy pozitív kimenetele lett a dolognak. Tehát ott érthette meg ő is, illetve hát gondolom, hogy ennek hosszabb folyamata volt, hogy megértette, hogy ezért kellett neki ezt átélni. És nem haragudott Isten, de nem haragudott a testvéreire, meg tudott nekik bocsátani. Még egy kérdés van, amit felvetnék a tanulmányból, hogy József könyörületes volt a testvéreivel, lehetne azt mondani, hogy meg is engedhette magának. Tetszett nekem ez a megfogalmazás, és hogy vajon mi hogyan tanulhatunk meg megbocsátani azoknak, akik
igazából
fájdalmat okoztak. Igazából kegyelmet
gyakorolni, irgalmat cselekedni, ahhoz kell igazán a hatalom. És nem a bosszúhoz kell a hatalom. Azt akárki meg tudja csinálni, ezt tudjuk gyerekkorunkból, hogy a másikat pofon ütni, hát ahhoz nem kell sok minden. De megbocsájtani.
Azt hiszem, hogy ez egy olyan kérdés, amire mindenkinek magában kell tudni, az adott konkrét helyzetekben kell tudni valahogy választ találni, de a Jóisten ebben is segíthet bennünket, és ez az, amivel szeretnénk elköszönni, és még a történetnek a legvégső lezárásával majd jövő héten fogunk foglalkozni, úgyhogy addigra is várunk vissza mindenkit, viszontlátásra!